Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Idén több mint 62 000 adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, az adóhivatal eddig több mint 42 000 mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 000 forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését, írja a közlemény. Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A NAV tájékoztatása szerint 2025-ben több mint 9 000 esetben indult adószámtörlési eljárás, és több mint 6 000 cégnél kezdeményezték a megszűntnek nyilvánítást. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. Közleményük szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. A felmérés szerint a lakosság 76%-a tudta, hogy lakásbérleti szerződést érvényesen csak írásban lehet kötni, a pusztán szóban kötött megállapodás érvénytelen. A részletes, egyértelmű bérleti szerződést a bérlők és a bérbeadók többsége is a legfontosabb garanciának tartja egy bérlemény kiadása során, sokkal inkább, mint például a kauciót, a tulajdoni lapot vagy a munkáltatói igazolást, valamint a hosszú távú bérlést. A kamara közleménye felhívja a figyelmet arra, hogy hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha a közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződés általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter a Facebookon. A tárcavezető úgy fogalmazott, a védekezés kulcskérdés, különösen azért, mert a szükséges vízmegtartási programok miatt a jövőben nőni fog a szúnyogok természetes szaporodó helyeinek száma. Magyarországon jelenleg a szúnyoggyérítés többsége elavult, kémiai úton történik. Ez a módszer nem csak a környezetet terheli, de súlyosan hatástalan is, fogalmazott a miniszter. Gajdos László hozzátette, A néhány évvel ezelőttig használt hatóanyagnál minden 1000 elpusztított rovarból mindössze egy volt szúnyog, és a napjainkban alkalmazott szerek esetében is minden 100 elpusztított rovarból csupán egy a szúnyog, hívta fel a figyelmet Gajdos László. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás. Még Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta az élőkörnyezetért felelős miniszter.
Az időjárásról.
Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, az északi a szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 33 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
A Miskolci Felvidékház vendégei a felvidéki magyar hagyományok őrzői és népszerűsítői voltak. A Füleki Élő Hagyomány Polgári Társulás küldetését és munkáját annak munkatársa Farkas József mutatta be a résztvevőknek. Emellett a programot a Foncsikének együttes előadása színesítette, akiknek repertoáriában főként a szlovákiai magyar néprajzi tájak népdalaiból összeállított műsorszámok szerepelnek, valamint a magyar nyelvterület egyéb régióihoz kötődő dalcsokrok. Helyszíni összeállításunkban először Farkas Józsefet, a Hagyományok Háza Hálózat szlovákiai kirendeltségének vezetőjét kérdezte Sütő Dávid Peli.
Most itt jelenleg a Füleki Élő Hagyomány Polgári Társulással érkeztek, illetve egy népdalkörrel. Hogyan is kapcsolódnak össze? Mit lehet tudni erről a társulásról?
Hagyományok Háza, budapesti székely Hagyományok Háza 2017-ben kezdte el a hálózatosítását, a Kárpát-perencei hálózatot akkor hozta létre, ami arról szól, hogy a akkor 20 éves Hagyományok Háza azokat a jó gyakorlatait, brendjeit, amit az elmúlt, illetve fennállása óta létrehozott, illetve szakemberekkel kidolgozott, azokat helyezzük ki a határon túlra. És ezért hálózat, mert azóta ugye megalakult az erdélyi, a vajdasági, a kárpátaljai és a szlovákiai kirendeltsége a hálózatnak, és ezért mondom, a Hagyományok Háza Hálózat Szlovákia kirendeltségének vagyok én a szakmai vezetője, és hát azóta mondhatom, hogy a 19 vármegyében megalakult szintén a hálózat, már hogy a magyarországi 19 vármegyében van most szakmai partnere a Hagyományok Házának, és ezzel a határon túli, illetve a magyarországi vármegyei hálózat megszületett tulajdonképpen most az elmúlt 7-8 évben, mert azóta új partnerek is csatlakoznak folyamatosan, de ez a magva az egésznek. A Kárpát-medence, majd utána pedig a vármegyei hálózat. Na most mi ugye a Hagyományok Háza, mint kiemelt kulturális intézmény, mint a Magyar Állam kiemelt kulturális intézménye, határon túli partnerekkel dolgozik együtt, és ezért kellett egy egyesületet létrehoznunk ugye a Felvidéken, és akkor ezt Fülekre helyeztük a központját, és így jött létre az Élő Hagyomány Polgári Társulás, ami ugye a Magyarországon az egyesületeknek a megfelelője, és tulajdonképpen az Élő Hagyomány Polgári Társulás elnöksége, mi vagyunk a szakmai partnerei, illetve ez a szervezet a Hagyományok Házának a meghívásos pályázatban, illetve abban a feladat ellátásban, amit a Hagyományok Háza ugye kihelyezett a határon túlra. És a válaszomat folytatnám azzal, hogy a hálózatunkat mi a Felvidéken ugye három alappillére, ami a Hagyományok Háza fő küldetése is, mindazon túl, hogy természetesen ott van még a Népi Iparművészeti Múzeum, a Magyar Állami Népi Együttes, és így tovább, sokrétű tevékenysége van a háznak, de mi három pillért fogalmaztunk meg, amin elindulunk. Az egyik pillér az a gyűjteményezés, a meglévő gyűjtéseknek a digitális földolgozása adatbázisban, honlapra föltéve, a másik az az oktatás, és majd arról pár szót még majd mondanék, és a harmadik az pedig az élő hagyományoknak, a hagyományos népi kultúra mai megélhető formában, úgymond a fesztiváloknak, illetve a rendezvényeknek a szervezése, tehát ez a három fő alap pillérünk, és akkor ezeket bontottuk mi ki különböző tevékenységek felé.
Oktatás segítségével hogyan, miként tudják akár a néptáncot, népdaléneklést továbbadni?
Mivel az én civil foglalkozásom az pedagógus, de rengeteg pedagógusot találkozok, és az én időmben sem, meg a mai napig sem, a hagyományos népi kultúra beépítés az oktató-nevelő munkába nálunk sem az egyetemen, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen, sem pedig a Komáromi Selye Egyetemen nem valósul meg. Ugyanis nálunk ez nem épült be az oktatásba. És akkor ezen a vonalon indultunk el, hogy olyan pedagógusokat szólítottunk meg, akik gyakorló pedagógusok, valamilyen formában közük van a hagyományos népi kultúra bármely válfajához, bár a néptánchoz, a népzenéhez, a népdalhoz, a kézművességhez, és így tovább, és így tovább. És hát mondják, hogy óriási probléma az, mert látják, hogy azért Magyarországon a művészeti iskolák működnek, alaptantervbe ugye bele van foglalva a népzeneoktatás, a néptáncoktatás, az énekoktatás, bár akár a kézművesség is. és akkor Magyarország fényévekkel előtte jár a Kárpát-medencének. Ugyanis Felvidéken nincsen művészetoktatás. Van alapítványi szinten, de nincs úgy kiépítve a művészetoktatási rendszer, mint ahogy Magyarországon. És ugyanezt mondhatom el Erdélyről, mert körbejártam az egész Kárpát-medencét, Erdélyről, Vajdaságról és a Kárpátalját sem. És ezért gondoltunk mi arra, hogy az itt jelenlévő Varga Lia majd a pontos megmondhatója, hogy mi, ahogy elindultuk a tevékenységünk során, elsősorban is elkezdtünk népzenei műhelyeket létrehozni, mert hogy nincs utánpótlás a népzenészeknek. És így találtuk azt ki, hogy hozzunk mi létre népzenei műhelyeket az ország, ugye hát ha Ágcsernőtől vesszük egészen lesz Szencig, akkor ez egy nagyon szép hosszú virsli, a délvidék, Dél-Szlovákia, és elindultunk, és elkezdtük Rozsnyón, Ipolyságon, Komáromban, és most 7 helyszínen van rendszeres népzeneoktatásunk. Túlnyomó többségében sajnos magyarországi vendégművészekkel, illetve tanárokkal, mert hogy az otthoniakban ilyen vagyunk a népzenész tanároknak, de már a generációt látjuk, és most így 7 helyszínen, 7 városban vagyunk jelen. Mondom, most a Királyhelmeci népzenetanoda egy picit most szünetel, de Rozsnyótól egészen Dunaszerdahelyig. 7 városban és rendszeresen heti szinten vagy hétvégi, havi szinten hétvégi edzőtáborokban oktatjuk a vonós népzenét 6 helyszínen, és Martoson az Ág Tibor népzene tanoda, ugye Ág Tibor jeles népzene kutatónkról elnevezett, Katona István fémjelzett Ág Tibor népzene tanodában burdon hangszereket oktatunk, úgy mint tekerő, úgy mint duda, úgy mint furulya, flóta és a burdon hangszerek, és örömmel jelentem, hogy több mint 90 hallgatónk van, akik most már 8-9. Éve rendszeresen járnak, és van 7 saját nevelésű ifjúsági zenekarunk, és aztán egy teljes véletlen folytán a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen nyílt napot tartanak évente több alkalommal, és az itt jelenlévő Foncsik Énekegyüttes szakmai vezetője Varga Lia, aki szintén pedagógus, együttes vezető, és az énekkarnak is ő a vezetője. Teljes véletlen folytán az akkori dékán asszonynyal ők egy év folyamba jártak Nyitrán az egyetemre, és szót követett tartottunk egy nyílt napot szakmai előadással, népzeneórával és este egy táncházal. Olyan jól sikerült, hogy és a dékán asszony is mondta, hogy dr. Bárci Zsófia, akkori tanszékvezető, fölvetette azt, hogy mi lenne, hogyha kidolgoznánk egy órarendet, egy tanmenetet, hogy akkor ezt bevinni a dékáni tanácsba, és hogy választó tantárgyként a néphagyomány beépítés az oktató nevelő munkába be is vitte, és a következő éven elindult a pedagógus képzés, a mostani pedagógus képzés az egyetemen, és ott most már, ha jól emlékszem, ott is 7. éve tanítunk, tehát a meglévő pedagógusokat. Választható tantárként, de vizsgázniuk kell belőle, és 4 modullal futunk, kicsi alapvető néprajzi ismeretek vannak, de van benne élőszavas mesemondás is pedagógusoknak, a gyerekeknek, hogy lehet ezt a mindennapi oktatásba bevinni. Kis ritmusgyakorlatok, népdal éneklést tanítunk, hogy lehet ezt az alsó tagozatos pedagógusoknak ma kapaszkodóként majd használni, ha egyszer kikerül a nagybetűs életben, van benne kézművesség, vannak benne gyerekjátékok, és így tovább. Tartottunk már kurzust a Komáromi Egyetemen is nagy sikerrel, és hát mindezen túl ugye a hálózatunk nekünk arról szól, hogy 4 kollega van, aki csinálja ezt a felvidéki hálózatot, de hát nem vagyunk elegen, mindenkinek van egy szakterülete, és ezért elindultunk olyan szakmai partnereket keresni, akikkel közösen tudnánk ezt a tevékenységet tovább folytatni, és így jutottunk el a Comenius Pedagógiai Intézethez Komáromba, amely intézet a Szlovákia Magyar Pedagógusok Szövetségének a szakmai intézete, és velük akkreditált képzéseket tartunk pedagógusoknak, 60 órás akkreditált képzés, ami az akkreditációt illeti, ugye nálunk is ilyen portfóliós rendszer van, mindig a pedagógusoknak fejleszteni kell a tudásukat, elvégzik a mi kurzusunkat neves előadókkal, és utána pedig 3%-os fizetésemelést igényelhetnek az igazgatótól. Tavaly 3 ilyen akkreditált kurzust terveztünk, hát 6 lett belőle, mert akkor az igény rá, és ott is különböző modulokat fejlesztünk. Most a legutóbbi akkreditált kurzusunk az a pszichomotorikus készségeknek a fejlesztés a néphagyomány eszközeivel. Tehát mi saját fejlesztésű képzéseket a Comenius Pedagógiai Intézet segítségével, és közösen szervezünk ezek a képzéseket, most már 8. éve lassan.
Hogyan látja a Felvidéken például a fiatalok, mennyire vevők a ottani helyi kultúrára, akár a néptánc, akár a népdal hagyományokra?
Mondom, az elmúlt évben több mint 160 pedagógus hallgatta a kurzusainkat. És azt tudom mondani, hogy a hagyományos népi kultúra, egy picit visszakanyarodnék a Fölszállott a pávára, mert hogy volt szerencsém annak a 7 évadát is szervezni, amíg volt Fölszállott a páva. És azt tudom mondani, én a Kárpát-medencében elég sokat mozgok, az erdélyi, vajdasági, kárpátaljai területeken is, látom a kollégákat, és újra divatba jött néptáncolni, zenét hallgatni, zenét tanulni, énekelni, és a mai fiataloknak valahogy ebben a technokrata világban azokat a gombnyomogatós, informatikai rendszerben élő fiataloknak a szabad idejét ezzel töltik ki. Mindig is egy réteg műfaj volt, akár táncolni, zenélni, vagy énekelni, vagy kézműveskedni, de ennek egyre nagyobb divatja van ma, és hát nyilván én azt tudom mondani, hogy ez a Fölszállott a pávának is köszönhető, hiszen óriási nézettsége volt, nem csak a Kárpát-medencében, hanem tengeren túl, hiszen volt olyan évadunk, amikor közönségszavazás volt, a világ 43 országából szavaztak az emberek, több millió ember. Én csak azt látom, hogy ugye hullámzó ez a réteg kultúra, de én azt tudom mondani, legalábbis a Kárpát-medencém az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon felívelőve a pályája, hiszen több tízezeren foglalkoznak valamelyik válfajával a hagyományos népi kultúrának, akár táncolnak, akár zenélnek, és hát ugye a közösségi rendezvényeinken is mi ugye ezt minden egyes alkalommal ezt hozzuk a fókuszba, és azt tudom mondani, hogy óriási sikere van, és nem csak legfiatalabb generációknak, mert az óvodás kortól általános középiskola, egyetemisták és a szülői közösségek mozdulnak meg erre, hiszen egy olyan közösségben tudnak megmozdulni, lehet sportolni is, de az egy teljesen más közösségi életforma, mint ez.
A mai előadás miről fog szólni, mit hoztak fülekről?
Ugye a Hagyományok Háza Hálózat Szlovákiai kirendeltségének az elmúlt 9 évét fogom bemutatni, és hát nagy hangsúlyt helyezünk ezekre a közösségi rendezvényekre. Örömmel jelentem, hogy a gombaszögi nyári tábor, nem tudom, hallottak-e már róla, a Bálványosi Szabad Egyetem kisöccse most már 35 program helyszínnel rendelkezik, és nekünk sikerült 2019-ben egy 220 négyzetméteres gyönyörű tánccsűrt megépíteni, amit azóta kibővítettünk még 60 négyzetméterrel, és azt tudom mondani, hogy ott éjjel-nappal fiatalok, és azt látom, hogy egyre inkább civilek jönnek, mert olyan koncerteket, olyan táncházakat és olyan gyerekelőadásokat, és hát az éjszakai táncházak örvendenek a legnagyobb sikernek, mert ahol minden tehát a nagy színpad, Rúzsa Magditól kezdve, nem tudom, Charlie, Demjén Ferenc, amikor véget érnek, ott az emberek jól érzik magukat, sőt több tízezren vannak, de amikor a folkszög belejönnek, akkor össze tudnak kapaszkodni, együtt tudnak énekelni, táncolni, és ez egy teljesen más közösségi élményt ad az embereknek, mint bár akár egy rockkoncerten, de mondhatnám a szövegfolklór kincsünket, az Ipoly Arnold Országos Népmesemondó versenynek tavaly majdnem 600 gyerek mondott magyar népmesét a Felvidéken. És ennek az országos döntőjét is most már a folkszög lett csűrjében, ott gombaszögben tartjuk, egy háromnapos országos versenyen, imádják, gyönyörű a környezet, de vannak egyéb rendezvények, mondtam, említettem a felvidéki népzenész találkozót, de például említhetném a táncfórumot, a Szlovákia-Magyar Táncegyüttesek országos szakmai fórumát, akikkel közösen szervezzük az országos táncház találkozót, minősítő színpadi rendezvényeket gyerekegyütteseknek, felnőtt együtteseknek, és így tovább, és így tovább, és hát ezt majd próbálom összefoglalni mai előadásomban.
Varga Liával, a Foncsik énekegyüttes vezetőjével, Illés Dorkával, az énekegyüttes tagjával és szólistájával, illetve Mihalovics Zsófiával, úgy szintén szólistával és az énekegyüttes egyik tagjával folytatom az összeállítást. Kedves Lia, első körben önhöz fordulok, mint az együttes vezetőjéhez. Mit lehet a Foncsik énekegyüttesről tudni, egy kicsit mutassuk be.
Én nagy szeretettel üdvözlöm először is a miskolci hallgatókat, és hadd mondjam mindenek előtt el azt, hogy mi is ez a szó, tehát mit jelent az, hogy Foncsik. Mi Palóc területről származunk, és mi felénk a hajfonatot hívják Foncsiknak. Ugye a fon ige az alapja, a szónak az alakja, és hát egy kis kicsinyítő képzővel van ellátva, és ez egy kis kedves ilyen játszi szó, ami tulajdonképpen az akkori korosztályra nagyon jellemző volt, hiszen ezek a kislányok akkoriban, tehát pontosan 10 éve alakultunk, 2 kis fonatot, coffot viseltek, innen a név eredete. Tehát 2017-ben alakultunk, a Füleki Városi Művelődési Központ égisze alatt működünk, és a legfontosabb célkitűzésünk tulajdonképpen a magyar dialektus területek autentikus dalainak a tolmácsolása, és főként a Palócföld, tehát a mi régióink dalainak a tolmácsolása, hiszen mi az élő szóban közvetítjük a magát a kiejtést is.
Ma esti előadásra hogyan, mivel készültek?
Igaz, hogy azt mondtam, hogy főként a Palócföld területeit barangoljuk be, de ez alatt a 9-10 év alatt volt szerencsénk kitekinteni más régióbeli gyűjtésekbe is, és pontosan ezért 4 tájegység dalait hoztuk, hogy a kedves közönség is kicsit belekóstoljon, belhallgathasson olyan dalokban, amelyek például olyan faluból származnak, amely már nem létezik. Ténylegesen itt most pontosítok, Mohi faluról van szó, amely az 1980-as évek elején le lett rombolva, hogy odaépüljön a Mohi atomerőmű. Kodály Zoltán 1912-es és 14-es gyűjtéseiből származnak azok a népdalok, tehát ez egy műkincs, így lehet mondani. Aztán, hogyha barangolunk kelete felé, akkor Ipoly mentére barangolunk, ott kedves férjemmel gyűjtöttünk idestova 25 éve olyan dalokat, amelyek nem nagyon láttak még napvilágot, tehát nem csak láttak, hanem nem is hallottak. Ezek nem jelentek még meg nyomtatásban. Még keletebbre megyünk, teljesen legkeletebbre Imrek falujába, ahol nagyon kevés a már a magyar ajkú lakosság. Oda viszont azért barangolunk, mert ott 2 szólamban énekelnek a magyarok is. Természetesen ez szlovák ráhatás. És legutolsóként hadd említsem azt is, hogy van egy nagyon kedves pásztorember, egy juhászember a Szilicei Fensíkon, Káposzta Pista, a gúny neve, de becsületes neve Bastyúr Pista, tehát mai élő juhászról van szó, gyönyörűen énekel, és az egyik szólistánk ezeket a dalokat énekli majd.
Hogyan látja mai fiatalok itt akár így az együttes berkein belül, Felvidéken mennyire szeretik a néptáncot, a népdalt?
Az a tapasztalat, hogy itt nincsenek határok, tehát vagy Erdély, vagy Felvidék, vagy Kárpátalja, bármit mondunk, vagy a Vajdaságot. Én úgy gondolom, hogy a fiatalok ugyanolyan fiatalok nálunk is, mint Magyarországon. Tehát ugyanúgy mobiloznak, interneteznek, ugyanúgy érdeklődnek modern stílusok, zsánerek iránt, és arról van szó, hogy mennyire intelligens az adott kamasz, és mennyire nem ciki neki ezeket a régi dolgokat nem csak művelni, hanem továbbvinni, és ebben élni, és kiteljesedni. Ők ebben megtalálták a szépséget, de hát beszéljenek erről ők.
És akkor fordulok Mihalovics Zsófiához. Miért csatlakoztál az együtteshez, illetve mit is szeretsz a népdal éneklésben?
Elég régóta éneklünk már így csoportban, illetve szólistaként is több tagja az együttesnek énekel. Nálunk ez, ha jól tudom, 3. korunkba kezdődött, amikor beléptünk a Fancsik Ének együttesbe, és igazából akkor is alakult. Azelőtt mindannyian énekeltünk szólóba, ugye lehetőséget kaptunk a Hallotta de hírét énekversenyen kipróbálni magunkat, és így lettünk igazából beválogatva ebbe az énekegyüttesbe, és hát maga a közösség, és hát ugye mindegyikünknek a szeretete az éneklés felé, ez vitte előre szerintem a csoportot, és hát ez meg is maradt mostanáig is. Szeretjük a saját dalainkat, a hazait énekelni, és ugye feleleveníteni ezeket a tájszólásokat, illetve megismerni új, már elfeledett dalokat is.
Mi a szépsége a népdaloknak, illetve esetleg mi a kedvenc nép? Dalod.
Kedvenc népdalt nem nagyon tudnék mondani, de most az utóbbi években Lia néni felfedezett egy ilyen régebbi hangzású népdalokat egy Kodály gyűjtésből, ezt felsőrási daloknak nevezzük, és egy igazi olyan ízes és elég régies stílusba lehet őket előadni, és engem ez nagyon megfogott. És ugyanígy a dalok, hát, hogy is mondjam, nagyon szeretek énekelni. Szerintem az embernek gyógyír az éneklés. Ha szomorú, ha boldog, mindig talál valamit, ami éppen segít neki, úgyhogy számomra ezért fontos az éneklés.
Illés Dorka, fordulok hozzád. Miért csatlakoztál az együtteshez?
Én voltam az a kislány, aki a legkisebb volt tényleg a többiek közül, és mivel a nővérem is csatlakozott, ezért hát én is. Azelőtt csak így a alapiskolában működő ilyen kisebb néptáncsoportban munkálkodtam, ahol csak ilyen fiatal gyerekeknek népi játékokat adtunk elő, ilyesmik, úgyhogy aztán így megmaradtam, és örülök, hogy megmaradtam.
És van-e kedvenc népdalod, illetve miért szeretsz népdalt énekelni, mi is a szépsége?
Kedvenc népdalom nincsen, de mondjuk szeretem a palócföldi dalokat, illetve ami ott van, aztán erdélyi mezőség, szerintem ezek is nagyon szépek. És hát az éneklés szépsége talán az, hogy nagyon hozzá nőtt a szívemhez, és már így nem tudnám elengedni.
Kedves hallgatóink, a Miskolci Felvidékház rendezvényén a Füleki Élő Hagyománypolgári Társulás működését a Foncsik Ének Együttes műsorával ismerhették meg. Helyszíni összeállításunkat Sütő Dávid Peli készítette.
támogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
A mozgásszervi panaszok, a gerincfájdalom, az ízületi problémák vagy a sportsérülések jelentősen ronthatják az életminőséget és korlátozhatják a mindennapi tevékenységeket. A gyógytorna célja nem csupán a fájdalom enyhítése, hanem a mozgás funkciók helyreállítása, a kiújulás megelőzése és a hosszú távú életminőség javítása. De nagyon jelentős szerepe van a rendszeres mozgásnak ezek megelőzésében. Erről beszélgetünk a következő percekben. A Borsodaba-Üzemplén Vármegyei Kórház keretein belül működik az Egészségfejlesztési Iroda és Rehabilitációs Központ. Itt beszélgettünk Hegyiné Barna Annával, aki gyógytornász az intézményben. De tulajdonképpen mi ennek a szervezetnek a küldetése?
Itt nálunk az EFI-ben, itt Miskolcon elsősorban megelőzése, prevencióval foglalkozunk. A gyógytorna keretein belül csoportos tornák vannak leginkább, azon belül gerinctorna, különböző intenzitással, tehát van erősebb, intenzívebb tornánk, van egy kímélőbb, relaxáló torna is, ezen kívül légzőtornára van még lehetőség, intim tornára van egy kondicionáló zsírégető tornánk, ami a fogyókúrás csoport keretein belül zajlik, arra is lehet jelentkezni, az inkább egy ilyen táncosabb, picit zenésebb, dinamikusabb torna, valamint a krónikus beteg csoportoknak, mint a szívegyesület tagok, a rákliga tagok és a cukorbeteg klub, valamint az SM betegek számára lehet még tornára térítésmentesen is jelentkezni.
Hogy zajlik ez a jelentkezés, kell-e orvosi beutaló, vagy mit kell tenni, hogy ide bejusson valaki?
Ezek ilyen klubok, beteg klubok, és ott kell résztvevőnek lenni, tehát ott kell tagnak, csoporttagnak lenni, és akkor úgy lehet is jönni.
Általában a gyógytornát akkor vesszük igénybe, amikor a valamilyen műtét után, vagy valamilyen ízületi, mozgásszervi probléma után felírja nekünk az orvos, de hát tulajdonképpen a gyógytornára nem csak ekkor van szükség, mikor van szükség a gyógytornára?
Ez így van, igen. Sokkal egyszerűbb, ezt általában mindenki tudja, hogy sokkal egyszerűbb megelőzni a gondokat, mint hogyha már megtörtént a baj, és utána kell megoldanunk. Úgyhogy ez igaz ugye a tornára is, és ugye magára a testünkre, hogy minél inkább mozgásban tartjuk magunkat, hogy megelőzzük a betegségeket, minél többet mozogjunk, minél több fajta mozgásformát is érdemes végezni, tehát itt arra gondolok, hogy nem csak az erősítés, de ott van a nyújtás, ott van a légzés, annyi mindenre oda kell figyelni az embernek, és igazából ez nem egy rossz dolog, tehát minél színesebb tornákon veszünk részt, az ugye nekünk is jó, és igen, a megelőzés az sokkal fontosabb lenne, mint a kezelés. Mi ezzel foglalkozunk itt leginkább.
Akkor, amikor a csoport ön előtt van, akkor látja, hogy milyenek a képességei, hiszen különböző korú emberek gyűlhetnek össze a tornateremben, és nyilván, hogy a gyógytornásznak a feladata az, hogy felmérje a alanyainak a képességeit, és ehhez igazítsa az órát. Gondolom, hogy minden egyes óra egy-egy improvizáció a gyógytornász részéről.
Igen, én ezért is választottam, mert nekem ez egy nagyon kreatív szakma, kicsit olyan, mintha ez is művészet lenne, és igen, nálunk ugye ott van a mozgás, de ezen kívül van még egy ilyen lelki egészség megőrzés is, itt az egészségfejlesztési irodában ezzel is foglalkozunk, ahol nálunk nem csak az a fontos, hogy most valaki eljön tornázni, és letudja, és mozgott, és megvan, hanem nagyon jó közösség, nagyon jó barátságok, egy jó csapat alakul ki itt nálunk, és igen, emiatt én is egy kicsit közelebb érzem magamhoz a tornázókat, sokkal közvetlenebb a kapcsolatunk, úgy jobban ismerem őket, nem csak magát a képességeiket is, de azon kívül, hogyha a kedvüket is, hogyha már látom, hogy most nem úgy jött, mint előző nap, hogyha egy kicsit fáradtabb, lehangoltabb, vagy hogyha sokkal jobban jobb kedvű, sokkal pörgősebbnek érzem, akkor én ezt tudom mindig úgy alakítani a tornákat, hogy az most éppen a csapatnak, nagyjából mindenkinek jó legyen.
Én gondolom, említette itt, hogy a különböző betegségtípusokra is van gyógytorna itt az intézetben. Nyilván, hogy az orvosokkal is némiképp tartani kell a kapcsolatot, hogy mi szükséges annak a betegnek.
Na, mi nem betegekkel foglalkozunk, tehát nem kifejezetten betegekkel, hanem olyan emberekkel, akik ugye szeretnék a saját egészségüket javítani. Tehát itt nem kell hozzá sem orvosi beutaló. Hogyha valakinek van, tehát valamilyen betegsége, akkor azt a saját kezelő orvosával, hogyha megbeszéli, tehát ott az a beteg, vagy nem beteg, ott az embernek a felelőssége az, hogy az orvosával konzultál, hogy ide járhat-e. Tehát, hogy nem kontraindikálta az, hogy ő egy gerinctornán részt vegyen. Úgyhogy, hogyha az, akkor azt az orvos úgyis el fogja mondani, hogy ide ne jöjjön, vagy ezt most nem csinálhatja, vagy hogy mik azok a tiltott mozgások, tiltott dolgok, amiket kerülnie kell egy bizonyos ideig. Én azért mindig rákérdezek előtte, mindig megkérdezem, hogy erről beszélte az orvossal, de ebből nem szokott probléma lenni nálunk.
Nagyon fontos dolog, hogy a gyógytornászok az egyetemen ugyanúgy tanulnak anatómiát, mint az orvosok. Tehát az egy szúró tárgy az egyetemen. Én van gyógytornász rokonom, és emlékszem, hogy bizony megkínlódott vele, meg gondolom ezzel az orvostan hallgatók is megkínlódnak, de hát az anatómiai tudás a gyógytornász számára is nagyon fontos.
Igen, ez így van. Tehát ezért nálunk is, én emlékszem, hogy elég szigorúan kérték. Mondjuk én személy szerint én szerettem, tehát azért mindent meg kell tanulni, meg kinek mi az erőssége, de azért csodálatosan vagyunk összerakva így az egész emberi test, és azért ez nagyon, nagyon szép dolog ezt ismerni. Tehát aki ebbe szeretné beleásni magát, azért tényleg olyan logikusan, olyan szép, tehát tényleg az emberi test is olyan, mint valami műalkotás, úgyhogy...
Mint a legjobban működő gépezetek egyike, ugye? De az a fajta szaktudás, hogy én úgy tornázzak, vagy úgy végezem ezeket a gyakorlatokat, hogy az számomra ne fájdalmat, hanem hasznos nyújtást, lazítást, hasznos eredménnyel járó mozgást nyújtson, ahhoz azért a nagy szaktudás szükséges.
Hát mindenképpen, tehát hogyha már fájdalom van, azért azt tudjuk, hogy a fájdalom az nem normális, az egy jelzés. Azért az emberek, pláne a nők tudjuk azt mondani, hogy jó, ez még kibírható, ez még nem olyan vészes, még bírom, és akkor egy idő után eljön az, hogy na most nem bírom, akkor pedig már lehet, hogy sokkal hamarabb lehetett volna tenni ez ellen, úgyhogy a fájdalom az mindenképpen egy jelzés, és hogy ne erre elsődlegesen úgy felfigyel az ember, azt szeretnénk elérni, hogy ne is legyen, tehát már ne jussunk el a fájdalomig sem, hanem már előtte. Tehát nálunk ez a megelőzés, ez azért is a mozgás szeretetét, meg amit említettem, hogy itt nálunk jó legyen lenni, egy jó közösségben lehessen lenni. Ez, nekünk ez az egyik célunk, hogy ne érjünk el a fájdalomig.
A közösség nagyon fontos ebben a dologban, hiszen az ember otthon is tud tornászni, vagy megteszi, vagy nem, inkább nem, nekem az a tapasztalatom, és hát azért a YouTube csatornák meg az egyéb videók csábítóak tudnak lenni, de néha próbálgat az ember olyanokat, hogy azt mondja, hogy hú, itt nekem valami nagyon nem stimmel, szóval megvan ennek a dolognak a veszélye, mi erről a szakmai véleménye?
Megvan a veszélye, bár én azt mondom, hogy azért inkább mozogjunk, mint ne. Tehát az biztos, hogy csoportban minden könnyebb. Azért jó az az embernek egy ilyen megnyugtató érzést tud adni, hogyha egy olyan szakember követi nyomon azt, hogy ő hogy tornázik, hogy mozog, aki tudja, hogy na most ezt lehet, ezt nem, ez biztonságos, milyen jelzést ad a test, milyen jelzéseket ad az ember teste, és ezeket a jelzéseket el tudja magyarázni mondjuk a gyógytornász a betegnek, hogyha ezt érzi, akkor mondjuk az mit jelenthet. Azért a csoportos tornának nem csak ez, hanem az is a lényege, hogy egy húzóerő, hogy nehezebben veszi rá magát otthon az ember, csoportban könnyebb. Az is, hogy ki mozdul otthonról. Azért nagyon sok ember van, aki pláne szerintem a Covid óta, akik úgy otthon ragadtak, vagy nehezebben mozdulnak ki. Úgyhogy a csoportos tornák erre is nagyon jó, hogy ki mozdít. És hogyha itt van az ember, akkor az, hogy látja a másikat, csinálja, ő is akarja, mondjuk nem akar lemaradni. Nem azt mondom, hogy ez egy verseny, de van, akiben feléled ez a versenyszellem, és akkor jobban csinálja. Sokkal többet tesz magából oda.
És ott van előttünk a tükör, ugye?
Igen.
Ami nem hazudik.
A tükör az segít, az azért van ott, annak örülni kell, és hogy az segít, úgyhogy nyugodtan mindenki, mindig ezt kérem, hogy nézze magát a tükörben, hogy hogyan állunk, azért ez, igen, jó dolog, hogy ott van, örüljünk neki.
Na azért egy kicsit vizsgáljuk meg azt a dolgot, hogy az agyi képességekre hogyan hat a mozgás, tehát hogyan tudom én azt a lépéssort követni, hogyan tudom azt a mozdulatsort követni, hogyan tudom az aszimmetrikus mozgásokat egységbe hozni, szóval nem mindig egyszerű, néha belegabajodik az ember.
Nem, tényleg nem egyszerű. Nekem ráadásul amúgy is az egyensúly koordinációs feladatok, az nekem a szívem csücske. Én nagyon szeretem azokat is, és
az a rossz, amikor az ember rájön, hogy már nincs egyensúly koordináció.
De ott van az, meg tényleg azért látom a tornázókon is, pláne akit mondjuk nem egyszer-kétszer jön el, hanem aki tényleg így folyamatosan jár, kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de hogy ez fejleszthető, és annyira jó látni, hogy mivel nálunk inkább a nyugdíjas korosztály az, aki eljön, hogy igen, tehát hogy nincsen késő, és jönnek, és akarják, és a végén ők vannak a legjobban meglepődve, hogy nem is kavarodtam be annyira. És hogy én hiába látom már mondjuk előre, hogy mennyire halad, az szeretem, amikor az ember maga jön rá, hogy milyen ügyes voltam. És azért az jó érzés, mikor az ember ilyeneket visszahal. Úgyhogy mindenképpen, tehát, mivel említettem, hogy ugye a nyugdíjas korosztály, akik leginkább járnak, nekik amúgy is, tehát az ilyen ügyességi feladatok is azért elég fontosak.
És arról még nem szóltunk, hogy néha vannak közös kirándulások is.
Igen, nálunk van lehetőség, a kolléganő szervezi. A népkertben minden hétfőn 9 órától szokott lenni séta.
A rekordtempáján.
Igen, a rekordtempáján. Ott is már egész szép csoport, egész szép kis klub alakult ki. Igazából az az ilyen fix idő, amikor hétfőn 9 órakor ott sétálnak és körbe mennek. A másik ilyen általunk szervezett program az a szívkörön szoktunk menni havi pár alkalommal. Kint a Sanofi gyárnál indul, és egy direkt ugye az a neve, hogy szívkör, ez Budapesten a szívegyesület tehát ez hivatalosan elfogadott, hogy olyan emelkedők, olyan síkterepek vannak, meg ugye lejtők is, ahol ugye ez a szívbetegeknek ezt nyugodtan lehet végigmenni. Tehát nyugodtan szívbetegek, szívműtöttek, ugye hát ott is ugye azért az orvost érdemes megkérdezni, de elméletileg itt végig lehet menni. Különböző táblákon van kitéve, hogy hol érdemes pulzust mérni, kicsit megállni, vannak padok, pihenőt lehet tartani.
És ha jól tudom, ez 3,6 kilométer, jól tudom?
Igen, ott is van ilyen kiskör és nagykör. A nagykör az a hivatalos,
az a 3,6, ugye?
Igen, az a 3,6, az ott a Szeleta Park környékéről indul, és ugye van a másik, az a 3 kilométeres, tehát ez egy kicsit rövidebb, de szép, nagyon szép tájakon visz végig, azért egészen fás, tehát most is a meleg időben azért óvatosabban, de hogy mégiscsak árnyékban van az ember, az sem utolsó sorban fontos. Úgyhogy ilyen szervezések vannak nálunk.
Azt azért még a beszélgetésünk végére elmondanám, hogy Anna az a fajta gyógytornász, aki végigcsinálja a delikvenseivel az egész órát, és bizony napi hány órát tornászik?
Hát olyan átlagban olyan 5-5 biztosan. Igen, 5-5.
egész nyáron lehet jönni, ha jól tudom, csak rövid szabadság lesz, aki most szerzett tudomást, azt gondolom, hogy befogadják.
Igen, sok szeretettel várunk mindenkit. Amit még nem említettem, hogy itt nyáron nálunk van egy különlegesség, hogy a jó időben a kórházban a szabadidőparknak a strandja is, mivel nyitva áll, ezért ott nyaranta vízitornákat is tartok, az az ilyen nyári meglepetés. Arra is ugyanúgy lehet jelentkezni, mint a többi tornára is.
Köszönöm szépen Hegyiné Barna Annát, az Egészségfejlesztési Intézet és Rehabilitációs Központ gyógytornászát hallottuk.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Thank you.